A megcsúfolt város. Pintyő felállította a megtöltött mozsarakat a piacon, néhol nagy transzparentek készültek, Isten hozta a vivát, ilyesfélék. Az ékes szavú fekete pár éppen orációt magolt a méhesében, mert így kezdődött, ki ne hallotta volna hírét a bölcs tiszteletre méltó Szenekának. Természetesen mindenki hallotta, mert fekete pál ura mindig e tiszteletre méltó bölcs férfiú mondatain élősködött. Bűrűjék a hegedűket gyantázták, a cigányok, szóval nagy készülődések történtek, még talán a harangokat is megkuszták volna, ha a Jobbik eszét elő nem veszi porosznaki uram, mindjárt cegléd alatt, s lóra nem ülteti palit a nyalka csikós, hogy vágtasson előre híradással, hogy otthon semmi komédiát ne csináljanak, mert ok a vígságra az nincsen. Nagy lehangoltságot keltett a fullajtár, mogorván, morcosan néztek este felé az ablakokból, a kerítések mögül az emberek, nézték az előjárók bevonulását. Nem volt ott egy árva éjjel sem, csak a kutyák ugattak a szekerek után. Na nem hiszen jobb is az így, minek a csúfságot hízlalni, amikor úgyis elég nagy. Még az este árnyat eresztettek a budai események, hogy főzték le a körösiek kecskemétet, azaz, hogy kecskemét önmagát, mint vetett nekik véget a szultán csúfságra, a sok drága ajándék, kincs viszonzásával egy kaftánt ette volna meg a fene, szégyen, gyalázat, de hogy volt szemük hazajönni azzal a kaftánnal? Másnap nagy tömegek gyűltek a városháza elé, a tekintélyesebb polgárok fölmentek a teremben meghallgatni az út eredményét, hivatalos szája volt. Minden nagy expedíció után ez volt a patriarkális szokás. A közönségesebb nép asszonyok, vásott suhancok kündúhajkodtak, visítoztak idétlen hangokon keresve melódiát egy versezetnek, mely e pillanatban termett gazdátlanul a csőcselék száján. Boldog lehetsz most már Kecskemét, megkaptad a császár ködmenyét. Egy pár arra menő nagykőrösi fuvaros még jobban emelte az ingerültséget, jól közéjük csapán a lovaiknak, azt kiáltozták a tömegnek csufondárosan, melege a kaftány! Biz az elég meleg volt az előjáróknak odafönn. Sötéten ültek székeikben, némelyek, mint inokai uram, ellágyulva, csak a főbíró szép barna arcán fény lett még bátorság és darc. Az út eseményeit porosznoki ecsetelte szépen kombinált beszédében. Kezdve az Istennel, aki olyan sűrűn látogatja Kecskemétet, hogy immár ide való lakosnak lehetne tekinteni. Az ő súlyos bal keze alatt fogalmazott meg bennük a plánum, mely a várost megmentette volna örök időkre a sarcolásoktól. Ők jó hiszemmel cselekedvének, Isten a látó benne, nem tehetnek arról, hogy a plánum dugába dőlt, igaz, ami igaz, tömérdek volt a költség, de azt gondolták, hogy aki mer, az nyer. Eleinte csöndesen hallgatták, és a csinos beszéd úgy lehet megmenti vala magisztrátust, ha a részleteknél, midőn porosznoki uram nagy pátosszal festé, és megjelentünk szerdán ő felsége a török császár előtt, ki fejedelmi ornátusban ült ott. Közben nem kiállt, Permete Gáspár, volt-e pipa a szájába? A nagy derültség hasadt ki az arcokon, innen kezdve egyik mosdatlan közbeszólás a másikat érte. Gyorsan fogyott a tekintély. Csak az első szikra fogja meg a szalmát, legott perni aztán az egész. Elsinkofálták a tömérdek jószágot, karbunkulus ruhákat varadtak azoknak a perszónáknak, hivatalos kerítők, drága köves karikás, arancsákánt vittek, pocsékoltak a pénzt. Csúfá tettek, épp most jövő kívülről, azt kiabálják a nagykörösek a piacon, hogy melege a kaftány, ilyen szégyen a városunkban. Haj. Erre feleljenek kegyelmetek. A szálas termetű Berkesi József felugrott, és kidagadt szemekkel bömbölő hangon, fenyegető ököllel dörgé, mondjanak le, takarodjanak a zöld asztaltól. Vészjóslón 100 torokból süvített végig a termen a visszhang, mint a fákat szaggató orkán. Mondjanak le! A felizgatott polgárok egyre szűkebb gyűrűben tódultak a zöld asztal felé. Vestják Mihály kivágta maga alól a széket, lekapcsolta mellényéről, ahol egy láncon függött, a város pecsétjét, és odavágta láncos túl a törvényasztalhoz, hogy azonnan a terem túlsó szögletébe gurult nagy csörömpöléssel. Itt van, nem kell! És az ajtó felé sietett, de útját állt a Putnoki Balázs. Nem úgy, Hékás, itt maradsz! Én azzal vádollak Isten és emberek előtt, hogy a város ellenségeivel trafikáltál, hogy anyaszentegyházunk oszlopait te juttattad csuda kapitány kezére, a város fogja vagy. Kinek a rendeletéből? Kérdi büszkén és hidegen Lestját. Meghökkent Putnoki, mint a nyelvét vágták volna ki, Lestják pedig eltávozott, becsapva maga után a teremajtót. Sorba keltek fel most a többi előjárók, meghajolva a közakarat előtt, és letették hivatalukat. A beállott káoszban utat lögdösött magának az elnöki székig Berkesi József uram. Én azt indítványozom, hogy míg érett megfontolás útján új tisztikat választunk, három tagból álló bizottság vigye a város ügyeit ideiglenesen. Egy katolikus, egy kálvinista és egy luteránus polgártársunk. Helyes! Rivagott a sokaság. Nyomban kikiáltották mind a hármat. Holészi Sámuel, Putnoki Balázs és Berkesi József uraimékat. A triumvirátus addig is, míg a tömeg feloszlanék a szomszéd benyílóba vonult tanácskozni, az első határozata volt Lestják Mihály elfogatása. Sít, rít az öreg Lestják, amikor szíve büszkeségét, az ő miskáját elhurcolták a tömlözben. Először a vasalóhoz kapott, agyon akarta verni a hajdukat, mikor ezt kicsavarták a kezéből, a Bibliából szedett elő a helyzethez alkalmazkodó mondatokat, mint valami mennyköveket vagdosta a Pintyő Gyuri meg a muskapista fejéhez. Nem kell a dolgokat sokba venni, édesapám, mondta kicsi bosszusan az ex-főbíró. Ez se tart mindig. Megkeserülik ők ezt? Kiállta ökleit fölemelve, mint egy színpadi hős. Jaj, neked, Kecskemét! Miképpen jaj volt Szodomának és Gomorának! Ránk mosolyoghat még a szerencse, apám. Igazat a Miska. Szerencse! Az öreg megint elpityeredett, mint egy vén anyóka. Szerencse is, istennő, olyan asszony, akár a többi, mindig új ember után fut. Akivel már egyszer szeretkezett és elhagyta, vissza nem tér ahhoz. Majd kétségbe esetten egy őrült mozdulatával kapta fel az ollót, és egy gyönyörű új tafota dolmányt, amit éppen most vart meg, elkezdett dirib darabra szabdalni, rekedten hörögbe. Gomboly kutya, hasagy kutya, hadd legyen vége a világnak. A világnak ugye nem lett vége, csak a dolmánynak, és szegény Miskát bizony elhurcolták a városát dohos börtönébe. Utána iramodott a kapuajtónál megörögyött vén lába, és csak a küszöből kiabálhatta. Ne félj, édes fiam, kiveszlek én onnan, kiárom én a te szabadulásodat. No bizony, nagy dolog is volt ez akkoriban. Elment az ember a budai basához, kieszközölt egy kis parancsot, hogy nyomban eresszék szabadon. Ha a budai basa szíve meg nem lágyult, akkor elment az ember a szolnoki basához, annak a parancsa is érvényes. Tegyük fel, hogy a szolnoki basa is rossz kedvébe találtaték. Akkor a kalgai szultán tanácsos fölkeresni, vagy átrándulni Fülekre, az alispához, sőt, legrosszabb esetben a csuda uram, a kapitány is elrendelheti a kibocsátást, ha ugyan nem a legegyszerűbb, nagyságos Kohár Imre uramhoz fordulni Széchenybe. Ezek az érdemes úri személyek mindnyájan parancsolnak Kecskeméten. Éppen kapóra jött ajánlkozni valami vándorló legényke, csinos, bizalmat keltő fickó, most már bizvás nyakába verti Lestják uram a tarisznyáját, és a fentebbi névsort, amelyeket előbb találja közülük, a fickó addig vigyáz a házra, átveszi a megrendeléseket, és szóval tartja a türelmetlen kuncsaptokat. Az Erzsike szolgáló pedig főznek, és szemmel tartja, mi lakik benne. Hanem aztán, öcsém, Lackó, ugye Lacinak hívnak, édes fiam, ne csintalankodj a leányal, óva intelek, mert az nekem keresztlányom. Így ment az öreg, és sokáig oda volt, csak a java tél vetette haza. Az idei Márton lút csontja erős zimankós telet jósolt, de az is volt. A adakozó felek sok nyomorúságot állottak ki, a tököli uram vitézeiből 100 darab fagyott el karácsonyig. A tavalyi rossz esztendő miatt az élelem is szűköcském volt, nem csak fáztak a katonák, hanem amellett éheztek. Nem csoda, ha néhol kegyetlen volt a fellépés. Azon az estén is, amikor a vén lestják hazakerült a budai pasa fermánnyával, egy időben vele jött a város alá a gonosz hírű Kalgai szultán egy csapatja olajbég vezérlete alatt, tömérdek rabszíra fűzött nőkkel és férfiakkal. Egy lovas embertől beküldte a parancsot a triumvirátusnak. Hitetlen kutyák, holnap délelőtt nem küldtök be 8 szekér kenyeret, 40 ökröt, 20 szekér fát, és 4500 váltóforintokat? Délután magam megyek beértük a katonáimmal, és a kecskeméti bíró fejeiből levágok 2, mert elég a bírónak egy fel, jól megértettétek? Lehet nagy ijegység a városházán. A hajduk lóhalálba futkostak házról házra, hogy kenyeres hüssenek a hatalmas olajbégnek, hogy fát harácsoljanak össze. De a legnehezebb volt kiteremteni a pénzt, mert a város ládája üresen állt. Egy ilyen érvágást nemigen bírnak most el. Dúlt képpel találta őket Lestják Mátyás, midőn Sunyi alázatossággal besompolygott, mert ilyen volt az öreg, amikor nekiállott feljebb. Na, mit akar? Kérdé Putnoki nyersen. Eljöttem azért a fiúért, nagy jó uram. Miféle fiúért? Hát a fiamért. Az a viszem szegénykét. Már ha eresztjük, tudnélik. Hát persze, persze, szólt az öreg büszkén, és kiteríti Putnoki uram elé az Ibrahim basa levelét. Egyébként, amit akarják, kegyelmetek, ugye? A basa levelét átfutván megadta magát a triumvír, sőt, még a tarkójához is kapott ilyet, mert a jó budai Ibrahim soha ki nem verte írónádjából a tintát anélkül, hogy egy kis kedélyességet ne vegyítsen a komoly sorok közé. Most is volt ott néhány szó. Úgy látom, nagyon viszket a nyakatok. Hát ez már más, szólt a triumvír megjuhászodva. Engedelmeskedünk a parancsnak, most azonban késő este van, már a porkoláb sincs itt, majd kieresztjük Mihály öcsénket a reggel. A szabó hazament, de a pirkadó hajnal már ott találta a széképület kapujában, pedig szudaridő volt, nagyköd gomolygott, és a hó is pilinkért csöndesen. Elég korán jöttek be a város urai, főképpen Putnoki, kinek egy jó gondolata támadt az éjjel, sietett, hogy kitálalhassa a társainak. Nem jó dolog ez, ha Lestják szabadlábra jut. Sok ésszel, sok furfanggal van a koponyája megbélelve. A kemény koponya az igaz, de a szandzsák basával, hát mégse húzhatunk újat. Nem gondolom én se, szabadon eresztjük, de olyan helyre küldöm, ahonnan vissza nem jöjj többet, csak bízzák kegyelmetek rám. Az utcán szokatlanul korán népesedtek, a lakosok részint batyúba, részint taigákon szállították féltett holmiaikat a távol eső tanyákra. Olajbék felbukkanása a láthatáron rémületbe öltözteti az arcokat, mert a derék olajbék szó, ami szó, nem volt a féle szatócs, mint Csuda uram, vagy a Piszlicsát dervis bék, akik egy pap vagy egy szép lány elrablásával is beérték. Az emberséges olajbék nagyba dolgozott, ritkán jött, de ha jött, egy egész utcát magával hajtott rabságba, asszonyostul, gyerekestül, mindenféle pereputyostul, lovakkal, barmokkal egyetembe, nem hagyva hátra mást, mint a sertéseket, amelyet, mely tisztátalan állatok ellenkezésbe állnak a szent Koránnal. Ilyen ember volt olajbék, ezt meg kell neki adni. Követeléseinek hírére egyenként szállingózának a főemberek a tanácsházba, egy kis pénzt hozott az egyik, kenyeret, fát jött felajánlni a másik, már korán reggel. A rossz hír jó ébresztő. Sokan sopánkodtak, szürögtek, morogtak, amikor Putnoki uram kiadta a rendeletet, hogy Lestják Mihályt vezessék elő a tömlöcből. Egy kicsit haloványan jelent meg, de a fejét emelten hordozák. Lestják Mihály, szólt a triumvir ünnepélyesen, szabadon van eresztve. Elégedetlen zúgás támadt a teremben. Nagy patródus a budai vezér, jegyzi meg az előbbi gúnyosan. Lestják semmit se felelt, ideges mozdulatot tett, mintha távozni akarna. Nem oda Buda, várjon még, a budai basa nem a római pápa, ex-főbíró uram. Zárakat kinyithat, csukhat. De bűnöket nem oldhat fel, azokat le kell vezekelni. Ideg bántó csönd lett, lélegzett visszafolyta, várták a következőket. Határainkon áll a kegyetlen olajbég, oda állt a csalános taván túl. Nagy sarcot vetett a városra, melyet ma déli kellene átküldeni, hát ez lehetetlen. Tudja, Lessák, mi áll, mire ítéljük most? Hát, majd megmondja a kegyelmet, ha akarja. Putnoki Balázs gonosz nevetése folytatán. Elhozta Kerd a híres köntöst, hát most már lássuk, hogy mit tud vele csinálni. Felhúzza, és a bég elé megy benne. Miska szíve összeszorult, ez váratlanul jött, majdnem megingott a lábain, de hirtelen erőt vett, mint egy magának mondá, nem szabad megijedni, nem szabad, nem szabad. A szíve erősen dobogott, hangja csuklóvá, érztelenné vált, de a közömbösség festéke rajta volt. És mit mondjak a bégnek? Mondja meg neki, hogy elégedjen meg a sarc felével, de azért is várjon egy-két napig, amíg összeszedjük, vagy pedig teringette, ajánlja fel a kaftányt, amely 50 lovat, 100 ökröt és mintegy 4000 aranyat képvisel, is tudja. Meg lesz elégedve. Ami még visszajár, azt hozzá el kegyelmed a város pénztárába. De hisz az engem menten karóba húzat, vagy rabszíra fűz. Putnoki vállat vont. Hát az már a kent baja. Úgy, fakadt ki Lessák keserűen. Igazán erre ítélnek? Révedező szemekkel nézett szét a triumvíreken, a város fehér hajú aggasztjányain. Azok mind a fejeikkel bólongattak, hogy ez egy igazságos ítélet. Elrettentő példát kell mutatni a közvagyon könnyelmű fecsérlőinek. Vigyenek inkább vissza a börtönbe, szólt önfeledten, de legott megrestelte. Hát mitől fél úgy? Elméskedett csípősen a triumvír. Hiszen a kaftány rajta lesz. Nagy haut az úgott fel erre, és piros vér szökött a Lessák arcába. Nem szoktam félni, mondta kevélyen. Mikor induljak? Még délelőtt, mihelyt megteszem a rendeléseket. Nem akar addig kegyelmet? Meggyónni. Nem. Az öreg szabó kétségbe esetten kiabálta be a várost, milyen hallatlan injúria fiát a tatár hat torkába küldeni. Meghallgatás és védelem nélkül halálítélet ez. Ne engedjetek, jó emberek, ilyen igazságtalanságot. Gondoljatok arra, mennyire szerettétek őt ezelőtt 3 hónappal. Csináljatok zendülést, fogjatok fejszét, vasvillát, gyertek, vezetlek benneteket lesarlózni a 3 levelű lóherét. Ez volt a triumvirátus csúf neve. Egy ököl sem mozdult, hiszen gyökerük csak az élő fáknak van. Legfeljebb a rozmaringos muskát is ablakokban komorodott el egy pirosló, barna vagy szőke leányarc, s röppent el talán egy bús sóhaj a viráglevelek között. Szegény Lessák Miska. Aztán csak tovább is ott maradtak Lesben azok a szép arcok. Mikor jön? De szeretném látni abban a kaftányban, de sokáig nem jön. Éppen nyergelték már a lovát a városház udvarán, könnyedén pattant fel rá, pedig egész bokájáig alkalmatlankodott az a zöld köntös. Még fütyörészett is, mikor a kengyelbe tette a bal lábát, hademlegesség sírva ríva a nóták 200 esztendeig, hogy miképpen indult utolsó útjára. 2 drabant is lóra ült, kivont karddal poroszkálva mellette 2 oldalt. A hátulsó kapun mentek ki, a mellékutcákra kerülve, hogy az összeverődött kíváncsiak ne rikoltozzanak, vagy nevetgéljenek, hiszen sírni való, síratni való dolog. A triumvírek az ablakból nézték, ameddig láthatták a gömörödő köd miatt. Putnoki uram jókedvűen dörzsölte kezeit. Na, ez se hallja többé a kecskeméti tűköt, mert a tűköléssel volt szokás jelezni Szent Miklós tornyáról a delet. Majd élénkkel fordult az összegyűjt polgárokhoz, most pedig siessünk szekerekre rakni a sarcot, hogy amint olajbék dühre gerjedve a város ellen indul, már útba találja a szállítmányt. A drabantok csak a város végéig kísérték Lessákot, ahogy a számizőteket szokás. Úgy volt utasításban, mert egészen odáig úgysem mehetnének, kár volna a drabantokért. Meg lehet, hogy Lessák sem megy, meg lehet elkanyarodik valamerre, nagy a világ, 4 széle van, de hát úgyis jó, meneküljön, ha akar, csak itt ne legyen láb alatt. Ugyan rosszul ismerték? Amint ott lépdelt egyedül azon a végtelen hólepedőn a csalános felé, gondolta magába, elmegyek, el kell mennem, ha nem megyek, örökre halott vagyok gyáva híremmel, ha elmegyek, még vissza is jöhetek. Olajbég okos ember, a holtaknak semmi hasznát nem veszi, élő embernek a portéka, rabszolgákkal kereskedik, legfeljebb fogságba hurcol. Minden esetre elmegyek. A kasztány egyik lelógó szárnyával megcsapkodta a gebét, amitől az felbuzdult, szegény pára. Isten szépen felvitte a dolgát. Tegnap még a városi száraz malomba keringett, ma már lovagot visz. Elég jó az a tatárnak, gondolták a triumvírek. Vesztő helyre küldenek, sziszegte magában az utas, bosszútól forrt a vére. Fölemelte az öklét, hely, csak haza kerülhetnék még. Aztán egy kegyetlen rúgott a paripán, aki az egész megadással tűrte a triumvírek helyett. Csípősebben szél kezdett fújni, ez a csalános tavától mérgesedik, sőt, hallani lehetett már távoli zsongás-bongást, az a tatár tábor zsivaja. Menjünk, tátos, menjünk! Szemben egész közel egy szárnyék barnállott, nádból font hordozható fal, olyan jó szág szokott telelni, de amely inkább csak a szél ellen oltalmazza. Amolyan elhagyott szárnyék volt, csak egy szöglet állt belőle ki. A nád szerencsére nem volt fölvéve a tatár értékek közé, mert különben ez se állna ott. Éppen mellette kellett ellovagolni a lestjáknak, látta lóhától, hogy egy széles, fekete alakú köpenyeges férfi áll a szélárnyékba, talán a szitáló hó elől vonult oda. Az ember kijebb jött és rászólt. Álljon meg egy szóra, Lestják Mihály uram! Lestják oda se nézett, azt feleltem egy mogorván. Nem tud nekem olyan szót, amivel megálljak. Én vagyok, Cinna. Mégis volt hát egy olyan szó, ami megállította, amire leugrott a lováról. Szerencsétlen leány, hogy kerülsz te ide? Ennyi, de milyen csinos fiú vagy. És elmosődött bágyattan szomorúan. Jó, hogy leszállt kegyelmed arról a lóról, mert úgyis én ülök fel rá. Jöjjön ide az árnyék alá, ide a szélárnyékba, de izibe, hadd húzzam magamra azt a kaftánt. Megbolondultál. Mindent meggondoltam, mihet hallottam otthon, hova küldik. Ha kegyelmed megy el, vagy megölik, vagy rabságba viszik, igaz? Mondasz valamit, Cinna. De milyen csodálatos az, hogy itt vagy. Zavartan nézegette, nem tudott vele betelni. És ha megölik, akkor senki nem támasztja fel többé. Na, az már éppen igaz. Ne tréfáljon most, szörnyű ember. Ha rabságra viszik, senki nem váltja ki. Az előjárók is akadályoznák. Mihály kedvetlenül harabdálta az ajkát. De ha én megyek el, kiadva magamat Lestják Mihálynak, és ha meg akarnak öletni, észreveszik, hogy nő vagyok, s a nőt nem bántják a tatárok, kiváltott kegyelmet. Ha pedig csak rabságra visznek, akkor meg éppen kiválthat Lestják Mihály gyanánt. Ide állt szaporán azzal a köntössel. És amíg így beszélt hízelgő édes hangon, már le is húzta róla, Mihály ellenkezett, nem, nem, hová gondolsz? De Cinna érvelése hatott rá, ez így van, meg lehet, hogy így van. Megdörzsült a homlokát. Kiváltalak, hogy ne váltanálak ki? Azt mondod, úgy is tartozol nekem egy élettel. Hallgass! Na, nem úgy kell azt fölvenni. Ne okoskodj, leány! Megállj még! Állj! Magam sem tudom, mit csináljak. De a lány már nem állt meg. Rajta volt Sudár termetének aztán, és a másik percben ott termett a lóhátán, mint a könnyű pehely. A harmadik percben elnyelte a köd. Lestják utána futott dühösen. Megállj! Kiáltál. És messzire mendölgött a hang. Nem eresztelek! Parancsolom! Állj meg! Ha nem hiszem, beszélhetett már annak. Egy percnyi gyöngeség, nagy emberek bukásának magva. Ment a leány, s meg sem áll csak a tatártábornál. Vezessetek a vezér elé, Lestják Mihály, a kecskeméti követ vagyok. Szállj le alulról, jó ember, oda vezetlek. Ajánlkozott egy zömök tatár jó magyar kiejtéssel. Ugyancsak rossz paripát adtak alá a kecskeméti bírák, de éppen itt jön urunk, Olajbég. Allak sokáig fényesítse szakállát. Valóban a Brontes termető olajbé közeledett, egy szép pejlovon, éppen szemlét tartott volt a csapatai felett. A kecskeméti követ van itt hatalmas bég, jelenti az előbbi zömök fickó. A bég végig tekintett figyelmesen a követen és a köntösén. Aztán szeliden mondá, fordulj meg, kérlek, derék fiú, ha meg nem bántalálak vele. Szinne megfordult. Olaj bég most már hátulról vetett a kaftányra egy pillantást. Azzal leugrott fürgén a lováról, leborult Cinna előtt a földre, megcsókolta a köntös szegélyét háromszor. Cinna csak bámult rá nagy fekete szemeivel, azt hitte álmodik. Allah nagy és Mohamed az ő prófétája. Mit parancsolsz, Kecskemét város követje? Alázatosan és meggörnyedve állt előtte. Cinna habozott egy kissé, majd szilárd hangon mondá. Hagyjátok el Kecskemét határát még ez órában. Olajbég égre emelte aluszékony birka szemeit, majd hátrafordult a sereghez harsányan kiáltva. Indulunk, nyergeljetek!